Sok szeretettel köszöntök mindenkit. 2012. szeptember 11-e van, és az 59. klubban folytatódik a programsorozat. Az első téma az engem kimondottan érdekel, mert egy olyan élethelyzetről van szó, ami nem közismert. A siketvakokról fogunk beszélgetni. Három vendégünk van. Ők a Siketvakok Országos Egyesületétől érkeztek. Mivel a hármuk közül csak egyikük volt megnevezve, a másik kettőjük majd elmondja beugrott mások helyett, ezért én most csak Gang Tamást tudom így bemutatni. Ő az elnök. Sok szeretettel köszöntelek.
Én is mindenkit köszöntök, sok szeretettel.
És akkor, hogy ne akadjon meg a nyelve, megkérem a másik két ővele, tehát Tamással érkező egy hölgyet és egy fiatalembert, hogy mutatkozzanak be.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Petner Katalin vagyok, a Siketvakok Országos Egyesületének humánpolitikai szervezője.
Én pedig Kínai Gábor vagyok, szintén a Siketvakok Egyesületénél dolgozom.
Jó, azt elárulod nekünk, hogy milyen területen?
Hát program szervezésben veszek részt, meg ilyen besegítek a napi adminisztrációs munkában, és a napi, az Egyesületnek a napi működésében.
Jó, hát úgy gondolom, hogy ez is egy fontos feladat. Most én ma nézegettem a honlapotokat, és hát ha jól emlékszem, akkor nem is olyan régen, talán 2004-ben alakult az Egyesület?
1994-ben.
Jó,
akkor... 2004-ben alakult, 2004-ben 10 éves évfordulón ünnepeltük.
Mit lehet tudni, mi hozta létre ezt az Egyesületet? Nyilvánvaló volt egy űr, amit valaki felismert előbb, és aztán ki akarta tölteni. Erről mit lehetne tudni?
Hát az Egyesületet a siketvak gyermekek szülei, őket nevelődik szülők, illetve velük foglalkozó szakemberek hozták létre 1994-ben, hogy ugye a siketvakok, és akkor még elsősorban a gyermekek szempontjából és a családok szempontjából képviselje az érdekeket. Hát ugye nemzetközi legmár több egyesület, főleg Európa szerte már régóta megalapultak, és az Egyesület létrehozásában nagy szakmai segítséget adott Lettlandia, és aki a Siketvakok Világszövetségének volt mostanáig elnöke, sajnos áprilisban elhunyt, és neki köszönhető, vagy neki is köszönhető az Egyesület létrehozása. Létrejött-e, tehát a szakmai támogatása. Aztán az elmúlt időszakban meg, tehát azóta eltelt most már több mint 15 évben, ugye a felnőtt korban siketvakra váló személyek, tehát az úgynevezett szerzett siketvakok irányába is nyitott az Egyesület. Én is gyakorlatilag 2000-es évek elején kerültem kapcsolatba az Egyesülettel, mint ilyen személy, akinek egy idejűleg hallásváltás sérülése van egy felnőtt korban, és így már ez a terület és ugye az Egyesület célpontcsalett a felnőttek.
Hát akkor kiszélesedett azoknak a körre, akik hozzátok fordulhattak. Hányan lehetnek olyan emberek a hazánkban, akik érintettek, illetve még mielőtt erre valamelyikötök válaszolni, én a honlapotokon ugye azt olvastam, hogy az a személy siketvak, akinek a hallása és a látása is hát nem úgy volt írva, hogy tökéletes, de hát a lényeg az, tehát, hogy mind a két érzékszervével van probléma. Ha majd válaszoltok, hogy körülbelül hányan lehetnek ilyen emberek hazánkban, akkor utána még azt is mondjátok el, hogy van-e valamilyen kritérium abban a tekintetben, hogy milyen fokú látás és milyen fokú hallás csökkenésnek kell meglennie egyszerre, hogy valaki siket vaknak legyen tekinthető.
Hát szerintem erre azért én válaszolnék, de ha gondoljátok, majd bármikor
bekapcsolhatjátok.
Igen. Hogy hát a, ugye egyrészt a siketvakság definíciója, ugye mi tágabb értelemben értelmezzük, tehát nem csak azokat a személyeket nevezzük siketvakoknak, akik teljesen vakok és teljesen siketek. Ahogy végig is maga a szó jelölni, hanem minden olyan személyt, akinek egyidejűleg mind a két érzékszervvel valamilyen mértékben sérült, természetesen itt a klasszikus értelemben sérült, tehát tipikusan egyszerű rövidlátásról, vagy távollátásról van szó, vagy hanem a ténylegesen általában látás, komolyabb látássérüléseket okozó betegségekről, látás problémákról van szó, illetve a hallásnál is, ugye az a hallókészülék, amikor már az a hallássérülés vagy a hallásromlás, amikor már hallókészülék kell a hallás kompenzációjához, akkor beszélünk már ugye olyan fokú hallássérülésről, ami mellett valamilyen látássérülés megléte is ugye már speciális igényeket támaszthat az életünk terében, hiszen ugye másképp kell figyelni, elközlekedni, mint egyfelül látássérültek, akinek a hallása elég jó, már közlekedésben is másképp működik a hallás funkció. És a másik kérdésedre az, hogy mennyien lehetnek Magyarországon, erre ugye pontos adatai természetesen nincsenek. Eleinte nemzetközi becslésekből próbáltuk felmérni, és így 1200 főt határoztak meg még annak idején az Egyesületben is, hogy körülbelül annyian lehetnek érintettek. De a 2001-es népszámlálás adatai elég, már ugye a megbízhatósága egy kicsit kérdőjelezhető, hogy ki hogy jelölte be a megfelelő sorokat, de az alapján, hát akinek lettes és hallásérülés egyidejűleg is valamilyen módon fennáll, akár csak időskorban is, hát akár ilyen 70 ezer fő is lehet országosan a népszámlálás adatai alapján. Én azt hiszem, hogy én 70 ezer emlékszem most, de egyébként sokkal nyilvánvalóan az idősebb köré, tehát ezt azért tudjuk, hogy időskorban mind a két évszer elég komolyan romlik. És hát abban bízunk, hogy a mostani 2011-es ugye tavalyi népszámlálás adataiból már jobb, tehát közeli értékes adatot kapunk, mivel kifejezetten a fogyatékosságra vonatkozó kérdésben feltüntetése került a siketvak, mint fogalomállapot, illetve az éppen azért, hogy nagyon sok olyan érintett személy van, aki hát idegenkedik ettől a szónak, ettől a szótól, ennek a használatától siketvak, ezért, hogy ők is valamilyen módon meg tudják magukat határozni, egy olyan sót is feltüntettünk a számlálásnál, amikor ezt kértük a szerkesztőktől, hogy a hallás és látás sérült, mint állapot kerüljön be a lapra. Úgyhogy most várjuk majd az adatokat, az eredményeket, úgyhogy így hányan jelölték magukat erre a két fogalomra.
Most, hogy így említetted ezt a, hogy esetleg van, akik a siketvaknak nem szívesen definiálnák magukat, de a másik kategóriából igen. Előfordul-e ma még esetleg az, hogy siketvakoznak, vagy tehát, hogy nincsenek esetleg még tisztában az emberek különböző fogalmakkal? Vagy ezzel úgy annyira nem foglalkoztok?
Hát, tehát mi tisztában vagyunk vele, hogy nagyon sok ugye olyan embert, aki nem teljesen siket és nem teljesen vak, ez a fogalom zavar, és egy kicsit néha távol tartja is magát az egyesülettől is, mondván, hogy nem siket van. Aztán, mert ha ügyesek vagyunk, akkor a programok útján rá tudjuk érdekelni, hogy ez is teljesen lényegtelen, hogy neve az egyesületnek, vagy mi az a program, mert végül is. Tehát a lényeg, hogy valamilyen segítséget a közösségek a programokban vehet részt, tehát végül is semmi jelentősége nincs alapvetően magának a fogalomnak, az inkább csak egy terminológiai használat, egy szakmai felhasználása. Nemzetközileg az angol deafblind az egy teljesen széles körben alkalmazott fogalom, mindenféle ilyen európai vagy világi rendezvényt, amit siketapok számára alkalmaznak szintén ezzel a jelzővel, hogy fogalommal tartanak meg, és de azt gondolom, hogy mindenki, aki ezeken részt vesz, teljesen tisztában van vele, hogy ennek a széles tartalmával is, és sok színűségével, ami a siketapokban jelenti, elég sok rét, sok fajta siketapság. A lévő emberben ugye alkotjuk, hogy melyik érzékszerve milyen mértékben sérült.
Jó, köszönöm. Valószínűleg Kati hozzád lesz a következő kérdés, de majd megoszkoztok rajta, ha esetleg mégsem. Mivel tudjátok segíteni a tagságot? Tehát mit tudtok ti nyújtani számokra?
Igazából a tagságot jelen pillanatban két, mondjam úgy, hogy szekcióban segítjük. Tehát az első és talán szerintem a legfontosabb a rehabilitációs részlegünk, ahol elem és foglalkozási rehabilitációba vonjuk be a hozzánk érkező látás-hallássérült embereket. És a mi részlegünk, ahonnan mi is érkeztünk Gáborral, az a úgynevezett információs és érdekvédelmi iroda, részleg, ahol pedig programszervezéssel, egyesületi újság kiadásával, érdekvédelemmel, jogi segítségnyújtással és személyisegítő szolgálattal igyekszünk megkönnyíteni a tagjaink mindennapjait, életét. Tehát igazából ez a két részlegünk, ami jelenleg aktívan működik. Illetve hát a jelnyelvi tolmásszolgálat most 6. hó 1-től hivatalos formában nincs, előzőleg volt, és ettől függetlenül a jelnyelvi tolmácsolást is igyekszünk ellátni a tanuk részére.
Jó, hogy érzékeled, hogy mennyire vagytok kihasználva, tehát mennyire fordulnak hozzátok segítségért?
Én azt mondanám, hogy a tagságunk, tehát az úgynevezett tagnyilvántartóban szereplő tagságunknak nagyjából a, hát Gábor, egyharmad, ugye? A tagok
közül
nagyjából az egyharmad az, akire azt tudjuk mondani biztosan, hogy aktív tagok. Tehát akik szeretnek programokra jönni, klub délutánokra, mindenhol második szerdáján egészen az őszi időszaktól tavaszig klub délutánokat szervezünk. Gábor kollégám szervezi a nyári táborokat minden évben, ami egy közel egy hetes közös pihenés, nyaralás programokkal fűszerezve, tehát igazából én azt mondom, hogy a taglétszámunkhoz képest aktívok a
emberünk. Jó, akkor van-e kérdésetek, ez most a közönséghez szól?
Nekem van. Most azt hallottam, hogy ez később, úgyisem csak, hogy ezt hogyan, mert volt a rádióban is egyszer riport, hogy van olyan, aki később kapja, de állítólag lehet is ellene valamit tenni, hogy ne alakuljon ez ki. Ez hogyan lehet?
Hogy a
megelőzésre, hogy az állapotnak a megelőzése, tehát
igen, akár a látássérülés. Igen, hogy lehet ezzel menteni valami Usher-szindróma.
Usher-szindróma,
igen. Igen, hogy ezt lehet ellene tenni. Tehát, hogy ezt hallottam, csak a rádió műsort aztán nem állt módonban meghallgatni. Valami professzorról, hogy lehet ellene tenni.
Igen, hát én is akkor megpróbálok választ adni. a orvostudomány jelenlegi állása szerint sajnos még ez ellen nem lehet segíteni, tehát megelőzni semmiképp nem tudják még az orvosok az úgynevezett Usher szindrómát. Ez egy genetikai betegség, és még nem tudni pontosan, hogy milyen gének sérülnek, milyen rossz gének, milyen hibás gének öröklődnek, és akkor ugye, hogy ezeket kijavítsák, ezeket még nem tudják pontosan. Az orvosok ilyen úgymond tüneti megoldások vannak ilyen esetben, különböző módokon próbálnak ez ellen tenni a szemészorvosok, illetve a fülészorvosok. Látás tekintetében többféle módszeren dolgoznak például, de majdnem mind még kísérleti stádiumban, illetve a következő fokozatban van, tehát hogy lehet, hogy hamarosan több emberen már tudnak alkalmazni, például a retinába csip beültetése, ősejt terápián is gondolkoztak már az orvosok. Vannak nagyon jó biztató eredmények. Jó volt ez a kérdés, hogy Usher szindróma, a siketvakok, tehát a mi egyesületünk tagságának a nagy része, az tulajdonképpen Usher szindrómás is, vagyis ugye itt beleszületett hallás, látás, sérülés van. Ez általában úgy néz ki, hogy gyerekkorban, sebülőkorban kezdődik ez a úgynevezett Usher szindróma. Olyan tünetekkel jelentkezik, hogy lehet, hogy aki eleve hallássérülten születik, és akkor sebülőkorában romlik a látása, vagy pedig fordítva, hogy látássérülten születik, és sebülőkora vagy felnőttkora körül kezd el a hallása romlani.
Ez általában a sérgülőkor, meg a fiatal felnőttkorban jellemző, igaz?
Igen, a kialakulása, tehát hogy amikor konkrétan valaki hallásjátás...
De tehát ez is született hajlan kell?
Nagy részt a genetika határozza meg, de lehet egyéb betegség, tehát előfordulhat olyan, hogy addaganat miatt valaki a hallását elveszti, és már eleve látássérülő.
Igen, de akkor ez már nem, az akkor már más van.
Igen, akkor...
Akkor nem a sérszindróma van.
Akkor ez már nem.
Akkor ez már nem az. Nem az. Az a szindróma, ahol szület, az született arra.
Igen.
Az általában a születés van.
Volt egyszer egy, nem is egyszer, hanem többször hirtelen hallásvesztésem, és az első alkalommal kapásból 60%-át veszítettem el a hallásomnak bal fülemre, és a kórházban a kezelések alatt sok-sok orvosi vizsgálatot végeztek, és arra a következtetésre adottak, hogy a retinitis pigmentosa, ami az eszembetegsége, hordoz magával egy ilyen lehetőséget, hogy hallásvesztés is előfordulhat. De hála Istennek a gyors beavatkozás és az infúziós kezelések hatására mind a két alkalommal, amikor ilyen hirtelen hallásvesztés lépett fel nálam, vissza tudták állítani a hallásomat. Tehát ez nem azonos a korozók szerint ezzel az Usher szindrómával. Nem tudom, hallottak-e már erről a két szembetegség, illetve ennek a szembetegségnek kapcsán ilyen jellegű hallásvesztésről. Hozzá kellett tegyem, hogy ez a retinitis pigmentosa egy piszkos alattomos egy génekkel, tehát egy tovább örökíthető betegség. Nekem az anyai nagyapám 36 éves korára elveszítette a látását, és a hallását azt nem tudnám megmondani, hogy mikor veszítette el teljesen, de ő is ebbe a sikertlan kategóriába tartozott. 70-valahány éves koráig él dolgozott, és a legérdekesebb, hogy kádárként, tehát hordókat és kádakat készített Nagykanizsán, és az egyik vezető ivaros volt ebben a szakmában. hogy van-e olyan, aki ennek kapcsán veszített el a hallását, tudnak-e ilyenről?
Csak zárójelben annyit, hogy ki mennyire tud egy picit hangosabban beszélni, mert ugye Tamás sem túl jól hall, kint is van zaj, hogy ha lehet, akkor egy picit hangosabban beszéljünk.
Bocsánat, nem gondoltam, hogy ennyire halk vagyok.
Igen, akkor az Usher-szindrómát, mint tünetegyüttes megyünk, lehet így bontolgatni, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki. Ugye az Usher-szindróma az a hallás és látássérülésnek az együttes meglétét takarja, mint olyan. És ennek is több típusa van, három fő típusa, így sorolják be a szemész vagy a fülészorvosok, így sorolják be a betegeiket, hogy Usher 1-es típus, Usher 2-es vagy Usher 3-as. Jelenleg én ennyiről tudok, hogy ez a három fő típusa van. A siket a Magyarországon a siket, úgymond a siketpakok zöme, ez az Usher 2-es típusba tartozik. Jó, hogy feltesztett vetni ezt a retinitis pigmentosa betegség típust is, mert ugye ez szembetegség, és az Usher szindrómának az egyik alapvető elemetek szemészeti szempontból. A retinitis pigmentosa, ugye a legtöbb taktásunk, köztük jó magam, ugye a retinitis pigmentosát örököltünk egy retinitis pigmentosa tünetei tapasztaljuk, ugye a farkasvakságot, meg a látótér csökkenés, vagy a csőrlátást. És egy jellemző általában az Usher szindrómás úgymond betegekre is. Ilyenről én még nem hallottam, hogy valaki ugye retinitis pigmentózás lett volna, és akkor közben kialakult volna egy ilyen, ha nem is, tehát ilyen fülészeti panasz, illetve fülbetegsége, és akkor hál' Istennek ez elmúlt, hogy ilyent még nem hallottunk, nem tapasztaltunk, akkor ez valahol egy pozitív dolog, hogy hál' Istennek halláskárosodás, vagy nagyobb halláskárosodás nem maradt meg önnél.
Nyilván egyébként ugye hallás sérülés az több ok is lehet, attól függetlenül valakinek egyébként retinitis pigmentózája van, attól ugyanúgy, mint bármelyik más épp látó embernél is felmerülhet, akár egy ér probléma miatt hallás veszteség, vagy halláskárosodás, ugye például munkahelyi körülmények zajártalom miatt. Tehát önmagában az, hogy valakinek retinitis pigmentózája van, és az nem zárja ki azt, hogy bármilyen hallássérülés és felmerüljön attól függetlenül, hogy neki ez a szembetegsége van. Ja, amit a Gábor mondott, az így van, ugye az Usher-szindrómában a szembetegség az döntően a retinitis pigmentosa, és ugyanazon a genetikai alapon a maga a hallássérülés is ehhez társul, tehát itt a Usher-szindrómánál fontos, hogy genetikai alapon van a hallássérülés, és ez általában azért a döntő esetek többségében már gyerekkorban valamilyen hallássérülés jellemző, tehát vagy egy teljes sikettség, tehát siketekről van szó, akkor ők az Usher 1-esek tulajdonképpen, akik siketek, jönnek a világra, vagy nagyon korán elveszítik a hallásokat. És emellett általában serdülő korban, de van olyan, amikor később, tehát a 30-as éveikben jelentkezik tulajdonképpen maga a látássérülés, a retinitis pigmentosa. Az Usher 2-esek azok a személyek, mint a Gábor, meg én, jó magam is, hogy hallássérültekként, tehát nagyon hallóként születtünk, tehát már kiskorunkban, vagy akár már a babakorban is megállapították a hallássérülés valamilyen mértékét, és hallókészülékkel korrigálható, már általános iskolában már ilyen hallókészüléket hoztunk, de a látássérülésünk az mi esetünkben legalábbis a kamaszkorban, de szinte majdnem ki esetleg a 20-as, 30-as éveiben kezdenek el a tünetei. És ezért, tehát ez az SR2-es csoport, az SR3-as csoport az, amikor szintén genetikai alapon, tehát semmiképp sem más betegség formájában, vagy más ártalom formája miatt, de mind a két érzékszer tudja, hogy egy progresszív módon romlik, tehát még gyerekkorban semmi jelen nincs annak, hogy hallások látásérült lenne, de az utóbb előre haladtával ez is változó egyénileg, hogy kinél melyik probléma, mikor vagy jelentkezik, de folyamatosan romlik. Ez az SR3-as egyébként egy nagyon ritka a világban, és a leggyakoribb Finnországban. Tehát Finnországban például az SR3-as az egyik leggyakoribb csoport az SR-esek körében. Ott ugye a genetikai betegségek amúgy is eléggé halmozottan fordulnak elő Finnországban. Úgyhogy ezzel egészítettem volna még ki, amit a Gábor elmondott.
Laci, kaptál választ a kérdésedre?
Igen, végül is elgondolkodtató, ezek szerint nekem más jellegű fülészet.
Valószínűleg a hallás, nem tudom, hogy mondtak-e valami diagnosztikailag, de ilyen szűk.
Igen, mint a bizonyos elhitágítással kezeltek, tehát.
Így van, tehát valószínűleg az okozta, tehát az bárki elfordulhat, akármilyen látásbetegségen sérülése van.
Ez a pigmentóza, ez miben áll ez a betegség, ez a szembetegség?
Tessék?
Ez a pigmentóza, ez a szembetegség, miben áll?
Tehát, hogy mi a lényege?
Retinitis pigmentózának, mi a lényege?
Igen, igen. Gábor, mondod, vagy?
Ja, hát a retinitis pigmentóza önmagában csak ilyen szemészeti betegség. Az a lényege, hogy a kétfajta látósejtek, a csapok, pálcikák, úgynevezett csapok és pálcikák pusztulnak el fokozatosan. Hát ez ugye születés után már sajnos elkezdődhet, viszont serdülő korban, gyerekkorban jöhetnek elő leggyakrabban a tünetek. Általában farkasvaksággal kezdődik, tehát amikor sötétben nem tud úgy alkalmazkodni a szem, azt tapasztalja az illető gyerek, hogy felnőtt, hogy sötétben lassabban tájékozódik, nehezebben tájékozódik este felé, nehezebben tud közlekedni este felé, illetve a sötét szobában, sötét lakásban. Tehát ez az egyik, hogy
ez a szürkületkor.
Igen.
De akkor nincs még egészen sötét, a szürkületkor.
Szürkületkor, és hát este
meg ugye... Szürkületi vakság is ugye a másik neve, a parkos vakság.
Igen, és a másik vakság.
A másik fő tünete, ez a látótér csökkenés, amikor ez is szintén a közlekedésben, illetve a napi életben okozhat problémát, például a lakáson belül is, hogy neki megy tárgyaknak, mert hogy konkrétan szinte csak előre lát lassan, és hogy a vágnában neki még esetleg a ajtóklépának, vagy a szekrénynek, tehát nem érzékelő a teret oldalra, meg lepelése, tehát hogy vannak az utcán különböző akadályok, fák, akkor ezek az úgynevezett Dembski karok, amit ugye a járdára tettek, hogy zöldre festett ilyen vasoszlopok, amit ugye nagyjából csípő merencecsontig érnek, ugye olyan magasságból. És hát ugye este, meg aki szinte csőlátó, ott neki megy, mert lepelése lát, tehát nem érzékeli.
De akkor se fel, se le, se oldalra, inkább
elégedés. Kiesés, tehát amikor ugye a retinitis pigmentóza az kívülről befelé csökken a látótér, tehát a periférikus az oldal, meg alul belül látótér tűnik el, és így alakul ki maga a csőlátás, hiszen gyakorlatilag szinte csak középen, hát ugye nekem is már ilyen 5 fokos körülbelül a látó szögem, ami ezt a teret látom be körülbelül, tehát így csökkent, de van egy másik betegség, ami ennek a fordítottja, biztos ismerik a makula degenerációt, ami meg pont fordítva, hogy középről indul ki a látás kiesés, tehát középen veszíti el a látást, és egy úgymond gyűrű látás alakul ki az utolsó fázisában a betegségnek.
Amíg talán az a rosszabb, nem?
Hát az még
egy belegondolva magam, talán az a rosszabb, még egy csőrlátással jobban lehet
korrigálni. Hát igen, persze megjelent itt azért.
Mindkettő rossz, úgyhogy...
Persze, de...
Hát persze, de...
Már válaszolni kellene.
Nyilván könnyebben alkalmazkodik az ember egy szűkebb látógyűrűhöz, mint egy látógyűrűhöz, amikor úgy középpenetelen. Valahol ér az ember, de gondolom én a makuladegenerációval élők valahol néznek középre, de azt pont nem látja.
Nem tud fókuszálni igazából.
Például, ha szembe áll vele egy ember, akkor az arcát nem látja, a feje közepét, hanem csak a két fülét, tehát azt se látja a mimikát, a gesztusok esetleg.
Hát most, hogyha kicsit humorizálni szeretnék, akkor ugye ez a napfogyatkozásnál lehetne jó, amikor magát a napot nem látja, csak
hát
a napról ugye a kitörő sugarakat.
Tehát ez a makuladegenerációnál, de egy retinitis pigmentozás, meg a ténylegesen csillagú látása, a szintés.
Most nem olyan rég hallottam a rádióban, és nagyon meglepődtem rajta, hogy ez a jelnyelvi tolmácsolásról volt szó, hogy egy olyas valaki nyerte ezt a pályázatot, aki sem, ha jól emlékszem, semmilyen szakmai gyakorlata nem rendelkezett, és ráadásul egyetlen egy jelnyelvi tolmács sem volt, úgymond a keze alatt. Ma beszéltem ugye kedves Sérával, ő az ügyvezetőtök, és hát ugye mondta, hogy júniustól nálatok meg is szűnt a jelnyelvi tolmács szolgálat. Hát először is erről a pályázatról szeretnék valamit, és utána pedig arról, hogy akik már nagyon jelentős mértékben siketvakok, ővelük hogyan lehet jelnyelvi tolmácsolással, tehát gondolom kézérintéssel tartani a kapcsolatot, információkat oda-vissza átadni.
Szerintem az
elején mondta,
tehát a
pályázatot
többit
osztanak,
próbálom
írni. Hát itt a pályázattal kapcsolatban természetesen nem nagyon szeretnék ugye a részleteibe belemenni, mert szerintem most teljesen abban az értelemben nincs értelme, hogy a dolgokon már úgy érdemben láthatóan nem tudunk változtatni. Már eldőlt dolgokról van szó, úgy látszik.
De ez sárkít a dolog,
igen. Valóban vannak olyan problémák, ezeknek valamilyen módon ugye igyekszünk mi is a megoldásokat találni rá, tehát hogy inkább együttműködve, inkább valamilyen módon normálisabb hangnemben működjön, legyen meg a kapcsolat, és igyekszünk arra törekedni, hogy viszont a siketvakok, siketvaksággal élők, a jelnyelvet így módon használók számára a lehető legjobban biztosítva legyenek továbbra is a szolgáltatások, tehát a jelnyelvi tolmácsolás, mint szolgáltatás, és inkább ennek a megoldására törekszünk és biztosítani. Tehát igazából ugye, mi is együttműködni ezzel a tolmács szolgálattal, amelyik úgymond elnyerte a siketlapság és siketvaksággal élőknek nyújt a tolmácsolásnak valamilyen formáját, jogát, de hát valóban hát az is mutatja, hogy nem rendelkeztek megfelelő ismerettel, és vagy szakemberrel, hogy mi szakemberünket is átvették a tolmács szolgálatukba, hogy biztosítani tudják ezt a feltételt, és itt igazából alapvetően valahol szakmai félreértések is voltak, mert az egyesületünk nyújtott egy 30 órás, hát nem képzésnek mondanám, inkább egy ismertető előadás, egy 30 órás tanfolyam keretében, hogy mégis valamilyen szinten a jelnyelvi tolmácsok megismerjék a siketvakokat, a siketvakokkal való kommunikáció különböző módjait, és hát ezt kvázi elfogadták úgy, mint kompetenciát, hogy akkor ő most ezt meghallgatta, akkor ő most innentől kedve siketvakok tolmácsolására alkalmas lehet, és gyakorlatilag ez az, ami miatt, hogy ez a pályázat, ha úgy tetszik, félre csúszott. Most ugye ezekben azért sem akarok nagyon összetényben még tovább belemenni, mert vannak különböző ügyekben belőle más tolmács, vettes tolmács szolgálat, aki új lett volna a rendszerben, szintén nem nyert. Azért vannak különböző úgy menetek még a háttérbe, tehát nem tudjuk, hogy mennyire zárultak le, vagy milyen kimenetele lesz végül az ügynek. De most mi azon dolgozunk, és azt igyekszünk biztosítani, hogy a szolgáltatások továbbra is biztosítva legyen a siketvakok számára.
Titeket ez mennyire érintett negatívan?
Hát nagyon érintett, hiszen ez egy nagy forrás volt az Egyesület számára, ténypeni forrás. Ugye korábbi 5 éven keresztül, 2007-ben indult be a tolmácsszolgálatunk, gyakorlatilag 5 évig működött, 3 nyelvi tolmáccsal. Egyik ugye a pénzügyi rész, a másik a szakmai része, ami nyilván nagy kárt szenvedett most. A pénzügyi részben hát nyilván nem kell mondanom, hogy az Egyesületnek azért ez folyamatosan pénzügyi bevételt jelentett, azért ugye ebből ennek egy része szintén ugye a rezsiköltségekre, és ugye most tudtuk fordítani, mint egyébként bármelyik projektben, mondjuk a rehabilitáció, tehát meg lehetett többen osztani a rezsiköltséget, így most ez a rész az ugye kiesik, tehát most tolmács szolgált pályázatunk keretül nem tudunk rezsiköltséget, levegyék vérköltséget elszámolni, ezért nyilván ezt más forrásból kell pótolni. És a szakmai része pedig hát nyilván az, hogy ez a 3 jelnyelvi tolmáccsal való működés, ugye szakmai fejlődéssel az mindenképpen most így megrekedés, és sokkal nehezebb lesz azután a szakmai munka is az Egyesülethez.
Jó, köszönöm.
És akkor mondjuk attól megpróbálja, vagy attól megpróbálja, hogy tudja ő összefoglalja a teljenyelvi funkciós módszereket.
Igen, hát igazából több féle lehetőség van a kommunikációra. Tehát a jelnyelv, mint olyan, ugye az az alap. Amit még a kolléganőim, a még egy kicsit látó tagoknál alkalmaznak, de ezen kívül léteznek más módszerek is, például LORM, ABC, ami igazából a tenyérnek bizonyos pontjait, illetve a kézfejnek bizonyos pontjait érintve képez kommunikációt.
Milyen ABC ez?
LORM.
LORM,
ABC. Illetve kézből kézbe jelölés, tehát ami a magát a jelnyelvet használja, és a tolmácsunk a teljesen sikettom kezébe jelel, tehát írja bele ezeket a jeleket. Ami a legalapabb, mondjam úgy, hogy kommunikációs forma, amit szerintem mindenki, idézőjelesen mindenki ismerhet, ez a nagybetűk tenyérbe írása, tehát ez is egyfajta kommunikációs lehetőség, illetve a kézbe Braille, Braille ABC pontjainak a kézbe írása, illetve hát az új percekre írása, inkább így mondom. És akkor Gábor még esetleg kiegészíti.
Igen, Katta nagyon jól elsorolta a különböző kézjelekkel, módszerekkel használatos kommunikációt, jelbeszédes formákat. Hát igen, sajnos az történt, hogy itt szakmai, meg más egyéb félreértések miatt ugye az egyesületben úgymond megszűnt a tolmásszolgálat jó öt év után, viszont hát gyakorlatilag a három munkatársunk, életolmácsunk megmaradt. Az egyik pont ennél a életolmásszolgálatnál van, hogy ténylegesen is biztosítani tudja a tagoknak a jeltolmácsolást. Másik két kolléganőnk, jeltolmácsunk pedig hát szintén vállalja tovább a tolmácsolást a tagjaink felől, a munkatársak felé, illetve kölcsönösen, hogy tudjanak kommunikálni. És akkor ide is hoznám, már a jelbeszédben a kommunikáció szóba kerül, nagyon sok hely, tehát nagyon sok területen fontos az, hogy a kommunikációs akadálymentesítés meglegyen az egyesületben, és akkor ténylegesen itt a három életolmácsunkra is mindig igen nagy szükségünk van, illetve igen nagy feladatok hárulnak. Ha csak az egyesület éves életét nézzük, akkor ugye évente kettő közgyűlést tartunk, tagközgyűlést, ez van tavasszal meg ősszel, és akkor ilyenkor is természetesen a tolmácsaink ott vannak, akkor vannak a havi eszeri programjaink, úgynevezett klub délutánjaink, tagoknak szervezünk különböző programokat, most éppen holnap a Fűrészkertbe fogunk ellátogatni. Minden hónapban úgy igyekszünk megoldani a klub délutánokat, hogy a legtöbbször bent vagyunk a múzeum körülti egyesületi irodánk klub helyiségében, illetve amikor jó idő van, akkor igyekszünk olyan programot találni, keresni, hogy kint a szabadban tölthessük el. Például jártunk már a Szentendrei Skanzenben, állatkertben. Ez a tagoknak nagyon jó kikapcsolódás, ugyanakkor a tagokat nagyon jól össze tudja hozni. Mert tulajdonképpen a tagságunk, ha úgy nézzük, kétféle kommunikáció szempontjából kétféle csoportból áll, kétféle halmaz. Ugye vannak a látássérültek, akik felnőtt korukban, illetve később, hát jó felnőtt korukban, vagy később, idősebb korukban vesztették el fokozatosan a hallásukat. Ők még nem tudták megtanulni a jelbeszédet, illetve nem is tudják, nem is tudnak alkalmazni, ők ugye hangzóbeszéddel kommunikálnak. Akkor vannak a veleszületetten sikert, illetve hallássérült tagjaink, akiknél ugye látássérülés jelenik meg, mint probléma idővel, és ezért kerülnek hozzánk, ők meg eleve már a sikertek általános iskolájában végzik el az általános iskolát, illetve a nagyobb halok általános iskolába járnak. Tehát ők valahogy, ők már a jelnyelvet alkalmazzák, és a klubok, klub délutánok, a nyári táborok, a különböző programok arra jók, hogy az a kétfajta csoport, aki csak szinte jelnyelvvel használó, illetve csak a hangzóbeszédet használja, alkalmazza, ez a két csoport nagyon jól tud együttműködni, meg jól érzik magukat. Ilyen kis közösségé válnak. A jelnyelvnek a jeltolmácsolásra szintén nagyon fontos, tehát nagyon fontos kihangsúlyozni a rehabilitáció területén is, mert ugye megtanítják a rehabilitációs munkatársaink a számítógép kezelését, esetleg a Jaws-al, Braille-jel való használatát, akkor a különböző életben elsajátítandó feladatokat, hogy a lakáson belül, amikor romlik az állapotuk, vagy romlik a látásuk, hallásuk, és akkor változtatni kell bizonyos meg rögzött meg ilyen szokásokon, hogy hogy főz, hogyan most, vagy át kell állni egy kicsit, amikor úgymond a sokáig a látására hagyatkozott, azután még nem tud, hogy hogyan csinálja másképp a konyhai dolgokat, akkor a különböző háttartási feladatokat, hogy végezz el aránylag önállóan, és bizony, hát itt is ilyen tolmácsokra, ilyen tolmácsolásra van szükség van, hogy ugye a rehabilitáció sikeres legyen.
Hadd kérdezzem meg, hogy egy olyan esetben, amikor valaki még mielőtt megtanulhatott volna iskolában írni, olvasni, bekövetkezik ez a sikertagság egy nagyon jelentős mértékben, amikor nem tudjátok alkalmazni ezt a nagy A, B, C betűt, illetve a Braille pontokat, akkor milyen lehetőségetek van, mit lehet alkalmazni arra, hogy mégis valamilyen szinten lehessen kommunikálni az érintettel oda-vissza?
Hát az egyesületnek egyik, de a másik fontos területe a felnőttek mellett a gyermekek gondozása vagy megsegítése, családok megsegítése. Most ugye a gyerekkori siketvakság az a döntő többségben beleszületett, és sokszor halmozott sérüléssel jár, tehát valamilyen mértékű értelmi sérülés, esetleg még mozgássérülés is van. Ugye itt a Magok Általános Iskolájában működik a siketvak tagozat, tehát ez az egyik olyan szakmai hely, ahol ezeknek a gyermekeknek valamilyen fejlesztése folyik ugye az egyéni képességek mentén és azok fejlesztésével, és hát ők nekik, akiknek valamilyen értelmi sérülés is van, és lehetőti nyilván azokat a kommunikációs módszereknek az átadását, amit egyébként minden napokban használunk, ugye az olvasás, betűk, akár ugye a hangzó szavak, hangzó beszéd, útjával a kommunikálás helyett különböző hát, jelzéseket tulajdonképpen, tehát nem is annyira jeleket, inkább jelzőrendszereket tanulnak meg, ugye ez nagyon pontos, hogy kinél milyen látásmaradvány van, a sérülés, ugye a születéskor általában fellépő, és különböző komplikációk után milyen sérülés, vagy milyen látásmaradvány van, mennyire lehet kihasználni, vagy milyen hallásmaradvány van.
Tehát tudjuk alapéldának egy olyat, amikor nem nagyon van.
Igen, hát,
hogyan lehet? Milyen módszerek vannak úgy konkrétan?
Én ugye szakmai szempontból, mivel nem vagyok tehát szakember, tehát nem vagyok gyógypedagógus, ezért szakmai, nem tudok jól megfogalmazni dolgokat, de vannak olyan módszerek, amelyekkel valamilyen mértékben meg lehet közelíteni a szemét, lehet érni nála eredményeket. A probléma sokszor inkább az, amikor kikerülnek az iskolai rendszerből, akkor ugye nagyon fontos lenne az, hogy olyan szakemberek foglalkozzanak vele a továbbiakban is, akár ha intézményben vannak, akár ha otthoni ápolásban, tudják a szülők, a család tartani, hogy legyen olyan szakember, aki mindig foglalkozik vele, hogy ezeket a képességeit, amiket megtanult gyermekkorában, azért ne veszítse el azáltal, hogy nem tudja alkalmazni, mert nincs kivel alkalmazni. És ezért ez az egyik legnagyobb probléma. Visszatérve a gyermekekre, tehát az egyesületünk munkatársaira, tehát legfőképpen nem Királyi Dorog, csak főtitkárunk, aki gyógypedagógusként hosszú idők óta foglalkozik a siketvak gyermekekkel, és a siketvak tagozatnak is volt a vezetője korábban. Ő mai napig is siketvak gyermekekkel, tehát ahol a született családban egy siketvak gyermek, vagy nagyon komoly látás-hallás problémákkal rendelkező gyermek, akkor ő ő is, ha megkeresik, tehát nyilván ezt el kell jutni hozzá a szülőknek, valamilyen módon is meg kell tudni, hogy hova tudnak fordulni, kihez tudnak fordulni. Ő tud járni korai fejlesztést végezni gyermeknél, és tehát ez egy nagyon fontos, hogy nyilván a korai fejlesztés.
Arra se tudtok választ adni, hogy körülbelül milyen területen lehet, tehát például gondolok arra, hogy pisiljek el, vagy ki szeretne menni kicsit a levegőre, vagy más ruhát szeretne felvenni. Tehát ilyen alap dolgokban mennyire lehet kialakítani egy olyan emberrel kapcsolatot, aki se nem lát, se nem hall.
És nyilván most a gyermekekről beszélünk, akkor tehát mindenképpen jelzőrendszer segítségével, meg hát nyilván ő a gyermekekről van szó, akit ugye megtanítunk ezen a dolgokra, akkor meg lehet tanítani, hogy ő nálam az ismert helyen tudjon azért mondjuk az intézmény valamint belül tájékozódni, tehát ő nálam a épületen belül a alapvető életvitelét tudja folytatni, tehát ez azért megtanítható nekik is. Tehát ez egy hosszú, kemény, fáradtságos munka, de mindenképpen megtanítható. Mondjuk lehet olyan esetek, amikor például nincs olyan mérték, vagy egyáltalán nincs értelmi sérülés, tehát értelmileg épp gyermekről, vagy például olyan gyermekről van szó, aki mondjuk nem születés és komplikáció miatt súlyos károsodások következtében lesz halmozottan siket van, hanem mondjuk valamilyen oknál fogva, bármilyen betegség következtében, mint gyermekkorában a hallásra és a látásra sérül nagy mértékben. Az ő esetükben, ugye, amiben értelmények képek, nagyon jól megtanítható, akár a beszéd is. Ugye ennek legjobb példája, szerintem sokan ismerik, hallottak már róla a Helen Keller, aki ugye a siketvakoknak nemzetközi példaképe, és az ő példája is mutatja, mert a vele foglalkozó gyógypedagógus munkájának is ugye érdemel, hogy ugye bebizonyosodott, hogy megtanítható akkor is a gyermekkorban, elég korán elveszíti valaki a hallását, látását, hogy a kommunikációra, a szavakra, az értelmére folyamatosan nyilván nagy küzdelmekkel, de megtanítható is, és kialakulhat egy jó kommunikációs készség a érintett személynél. Mm-hmm. Tehát ez nagyon fontos szakmai munka mindenképpen, és hát az egyesületünk is törekszik arra, hogy ezeket a segítségeket talán maximálisan, mert az érintett gyermekeknek, illetve a családnak is nagyon fontos, hogy ők is minél jobban megtanuljanak a gyermekükkel, és úgy kommunikálni, foglalkozni, hogy szakember távolétében is kapcsolatban maradhassanak a gyermekükkel.
Van-e tudomásotok olyan siketvakról, aki valamilyen okból kifolyólag a későbbiekben mondjuk visszanyerte a hallását, látását, vagy?
Ilyen esetekben így nem tudom. Tehát úgy van, hogy a kísérlet, tehát amikor a Gábor is megtérte, vannak olyan biztató kutatási eredmények, amelyek elsősorban a látásra helyezve a hangsúlyt. Ugye a látásra helyezve a hangsúlyt, jelentős javulás van, nem tudjuk azóta ugye a sorsát, hogy mennyire volt tartós, vagy csak időleges volt. Ugye most nem a retina implantátumokra gondolok, hanem kifejezetten összegterápiás kezelés visszanyerték valamennyire a látást. Mondjuk olyan, és hogyha most így elkezdtem közben gondolkodni, tehát olyan van, aki a hallását visszanyertett, aki közül is, tehát szintén nagy segítséget ad a hallássérülteknek, a nagyon súlyos hallássérülteknek, de például a érdekes, hogy azok a siketek, tehát akik ténylegesen gyermekkoruktól, születésüktől fogva a siketek, általában kokleáris implantátum nem nagyon válik be, hiszen neki az agyban nem alakulnak ki a halláshoz szükséges beidegződések, és hiába kezd el hallani, nem tudja az agy igazából azt feldolgozni, értelmezni, és nem igazán szokott sikeres lenni. Viszont azoknál a személyeknél is annyi tagunk, aki munkatársunk is volt az egyesületben, most két gyermeket nevel, aki vak volt, vakként érte a gyerekként is életét, a vakok iskolájába járt, és fokozatosan már gyerekkorban elkezdődött a hallása, és fejlett korban már munkatársunk is volt, fokozatosan már egyre jobban elfutatta mind a két fülére a hallását, és ott kokrát, tehát ő viszont ugye megtanult beszélni, tehát neki a hangzó beszélnek a hangunk olyan, az szempontjából ugye értelmezhető volt, tehát neki a kokleáris implantátum, amit belítettek a ő mögé, az segítette, mondjuk visszamérte gyakorlatilag mondjuk ugye a hallását, mert ugye ő azért hallott iskolában. Tehát ezzel a kokleáris implantátummal a mai egész jól hallani, de ő például, amíg elkezdett teljesen előttette a hallását, akkor ő például vak volt, és ismerte a Braille írást, ezért a kézbe Braille módszerét alkalmazta, tehát vele úgy lehetett kommunikálni, hogy a két fejvel újabb 6 percére ugye a pontokat megfelelően pontokat tudott kommunikálni, vagy lehetett neki elmondani. Ő tudott beszélni, tehát meg tud beszélni, tehát ő lehetett őt érteni, de ha valaki mondani akart valamit, akkor vagy pontokba írta, vagy valaki beírta neki a pontokban le pontokat a újjáira, és akkor így értette meg a kommunikációt.
Viszont látos, hogy elnézést, hogy meg kell mondani. Úgyhogy hát jó, legjobbakat mindenkinek. Viszontlátásra. Köszönöm a tájékoztatót, az ilyen minden jót, legjobbakat. Annyit leszek hozzá, remélhetőleg, hogy ez minden hamarabb gyógyítható lesz azért ezt hozzá. Viszontlátásra, hogy minden jót.
Na, van-e egy következő kérdés?
Még
csak hangosan, ha lehet.
Hogy viszonyulnak a sporthoz?
Hogy viszonyul a sporthoz?
A sporthoz. Hát ez egyébként ez egy nagyon fontos terület, és én bár én sem vagyok egy sportos ember sajnos, tehát alapvetően sem sportoltam korábban sem sajnos, de nagyon fontosnak tartom és tartalám, hogy főleg a siketvak személyek minél jobban, tehát minél inkább kipróbáljanak, és amilyen beválik, sportoljanak, mozogjanak inkább, nem is a sportolás, a mozgás a lényeg. Most sajnos az egy viszonylatban mondhatnám, hogy sehol se tartunk, nem nagyon tudok kifejezetten olyan halláslátássérült személyekről, akik rendszeresen sportolnak. Voltak próbálkozások, elsősorban futás, ugyanúgy, mint egy bármilyen látássérülteknél, akik ugye a Válságyesület általában az ő tervezésükben járnak a Margit-szigetre futni, vagy akár bármilyen konti teremben. Viszont nemzetközi viszonylatban nagyon sok sport van, amiket siketvakok, elszánt siketvakok, akik nem hagyják el magukat, igenis élnek vele, és gyakorolják. Hát az egyik ugye mondjuk ez egy szellemi sport, de például a sakk, az nagyon népszerű, nagyon sok külföldi országban, kifejezetten siketvak sakk versenyeket is rendeznek, nem ugye valamint csak augusztus véget elé Finországban, egy ilyen skandináv, nyugat-európai országok részvételével ilyen verseny, de Bulgáriában is nagy rajthatni hagyományunk vannak, a sok versenyeknek siket a körében is. De a bowling, ami szintén egy olyan sport, amit nagyon sok siket alak szerepel Európa szerte, sok helyen kifejezetten siket van bowling klubok működnek, ezt én is tevékként szeretném itt kipróbálni Magyarországon, tehát ilyen az egyik olyan vágyam, amit szeretnék, hogyha mi is meg tudnánk valósítani az egyesületben, hogy egy rendszeres, legalább havi szinten egy bowling klubot működtetni valamelyik bowling pályán. Akkor hát ugye a futást említettem, ami szintén azért sok országban gyakorolnak a siketlakók az úszás, illetve hát a nagynek van ugye a északi országokban nagy hagyomány van a Nordic Walkingnak és a téli időszakban síjelésnek, tehát ezt siketlakók is ugyanúgy tudják alkalmazni, hiszen végig is ugyanolyan segítővel el tudnak vele, tehát tudnak ugyanúgy mozogni és haladni, illetve ha mondjuk valaki nem teljesen siket, nagyon hallóként, vakként, ismert útvonalon, ugyanúgy megfelelő módon azért el tud menni Nordic Walking-hoz, sielni, tehát van is ilyen finn ismerősöm, aki szokott egyedül is járni, csak kísérővel. Hát még milyen a sport van, amit
más nem vagyok, az úszást akartam én is
mondani.
Akár látássérültek, még itt volt a Talás Egyesületben van olyan sport, amit esetleg ugye nincsen hagyománya nálunk a sportnak, de hogy amit el lehet képzelni,
és amit esetleg még el tudnék képzelni, ha valaki nagyon-nagyon merész lenne, esetleg még a korcsolya segítsége, tehát az igazi rendesség korcsolya, de az nagyon-nagyon merész történetet.
De hát akkor mondom, segítséggel mindenképpen, tehát segítséggel is elképzelhető lenne. Hát,
Gabi kérdése nem volt véletlen, mert túravezető, úgyhogy valószínűleg ez motiválnak tartja.
Hát igen, mert a túrázás.
Hát túrázás, igen, mint mozgás, de például ez is egy olyan, amit nagyon nem könnyű megszervezni, tehát nem nagyon látjuk a parta érdeklődés, hogy a túráldásra van a nagy számú igény, hogy rendszeresen tudjunk tartani. Általában, amikor ilyen kirándulást tervezünk, az is inkább olyan, mint a skanzen, tehát inkább ilyen helyeken való, tehát könnyű terepen való sétálás. Most Szilvásváradon volt a nyári táborunk augusztusban, ahol egy kirándulással volt lehetőségünk, illetve tulajdonképpen kettő is, mert az egyik alkalommal kisvasúttal mentünk föl, és onnan haladtunk gyakorlatilag Erdei útvonalon, az viszonylag egy könnyű terep volt, és azt szerintem mindenki élvezte, akkor volt egy hely az útvonalban, ahol ilyen különböző érdekes látnivalók voltak, újonnan kialakított területek, különböző erdészeti eszközök, szerszámoknak voltak ott mindenféle szobrok, most egy hirtelen nem is tudom felsorolni, meg egyéb ilyen érdekes dolgot ki lehetett próbálni, ki milyen messzire tud ugrani, milyen állatnak a ugrását tudja prezentálni. Tehát ilyen érdekes dolgok voltak ott, ez úgy könnyű kirándulás volt. Viszont volt egy másik kirándulásunk, a Milánál is tanulsőnél haladtunk volna annak végpontjaként egy kilátóba. Tehát ez sajnos nem úgy sikerült az a kirándulás, amit szerettük volna, bár az a útvonal, ami eredeti, maga az eredeti Milánál is tanulsőnél, mint kiderült, nagyon kemény kaptató lett volna, tehát az még rosszabb lett volna, ha azon az útvonalon megyünk. Egy másik útvonalat szerettünk, vagy próbáltunk ki, de az meg nem jutott el a kilátóig. Viszont az is, hát nem tudom, van akinek megterhelő volt, van akinek kevésbé, és de hát végül is szerintem akkor is a legfontosabb az volt, hogy megvolt az a legalább egy jó mozgás, egy jót mozogtunk, egy jót kirándultunk, és szerintem ez nagyon jó lenne, hát erre jobban lenne ránként, mert szerintem egy jó kis, nem túl nehéz, nem túl melegek, de tehát persze nem lehet kikerülni hegyi túrát, mert most nagyon egy kicsit meredeket emelkedő, vagy hosszabb út viszont, igen, dömbes-dombos helyeken, tehát túrázás, túrázás jó lenne. A siketlapoknak nagyon fontos ellenmondás, mert nagyon hiányzik az életünkben sokszor.
Én annyival tudnék ehhez hozzájárulni egy ötletként, tehát ugye én sem látok, egyáltalán még fényt sem látok, és körülbelül 5 éve teljesen önállóan futok. Ami azt is magában foglalhatja, hogy valaki teljesen önállóan gyalogolhat a legnagyobb biztonságban. Az egész úgy működik, hogy van egy kiegyezett végű acélrúd, amit leszúrok a Margit-szigeten, és van rajta egy kötél, és ezáltal egy ilyen 110 méteres kör tudok futni. Na most itt igazából a technikai eszköznek a forint igénye az nulla, de vegyük azt, hogy 2000 forint vagy 3000 forint, és igazából bármikor, tehát télen, nyáron, tavasszal, tehát ha valaki ráér, csak megfelelő helyet kell találni, és a zsinórnak a hosszát természetesen hozzá lehet igazítani ahhoz a terület nagysághoz, ahol nincs olyan, ami beleakadjon a zsinór, és ezt nyugodtan lehet végezni. Nagyon fontos, hogy nem kell segítség. És bármikor megvalósítható. Én ezt mindenkinek tudom ajánlani. Ajánlottam is, szerintem nem nagyon ragadtak rám, mert valószínűleg nincs arra a mozgás.
Például én mondjuk a úszásnál is hallottam ilyet, ugye egyik tagunk, ott mondhatom a nevét is, talán ismer, és neki is a Vitéz Vitovszki János barátunk, aki vezetőségi tagja is volt az előző 4 évben az egyesületnek, az előző ciklusban. Ő például nagyon érdekes volt nekem is megtapasztalni, vagy látni, hogy 2006-ban, amikor Balatoncsörökön volt a nyári táborunk, ott ugye az északi parton mélyebb a víz, és ő nagyon szeretett úszni, ő például a vízben oldotta meg, hogy kötélen keresztül kikötve, gyögzítve be tudott úszni egy úgyis területen. Tehát ez mindenképpen valóban egy jó módszer arra, hogy alapvetően segítség nélkül is azért tud valaki szabadabban sportot űzni.
Teljesen
szabadabban. Fontos.
Erről a táborról olvastunk a laplistán, hogy hol jött le a
Sortész Miklós.
Írt róla.
És
azt szeretném megkérdezni, hogy írta, hogy voltak kézműves foglalkozások, ezek csak a táborban voltak, vagy egyébként is vannak az egyesületnél. Tehát erre egyébként is van lehetőség, vagy csak a táborban voltak ezek a kézműves foglalkozások?
Igen. Körülbelül 2001 óta vannak nyár. Én azért nem tudom pontosan, mert én később lettem egyesületi tag, de tudom, körülbelül 2001 óta vannak az egyesületnek nyári táborai, egy hetes évi nyári táborai, és zömmel úgy is lettek meghirdetve, hogy ilyen kerámia táborok, tehát kétműves táborok, tehát hogy agyagozhattak zömmel a tagok, de volt olyan, amikor tűzomácozásra is volt lehetőség.
De ez csak a táborban, tehát
nem csak a táborban, hanem egy jó pár éve már itt a Makók Általános iskolájában, a szakiskolai részlegnél van lehetőségünk évek óta, hogy heti egy alkalommal, hétköznap heti egy alkalommal 3 órát agyagozhassanak a tagjaink.
Ez egy kézműves klub keretében van lehetőség a tagoknak minden iskolai időszakban, tanévi időszakban járni erre a klubra, és emellett a nyári tábor, de a nyári táborban most már ugye az elmúlt időszakban egy kicsit csökken az igény is,
az aktivitás.
A kutatás a nyári táboron a körülbelül kétéves foglalkozásokra, tehát idén is most már csak két délután volt rá úgymond lehetőség, mert hogy arra annyi, amennyi
kény volt,
de sokan inkább jobban szeretnének inkább kirándulni, múzeumba menni, tehát nem annyira szállásra élni és valamilyen kétműves foglalkozást végezni, illetve hát azok a tagok, akik meg ide járnak a vakok iskolájába, a kétműves klubunkra, azok meg nyilván hát nem a nyári táborban kevésbé szeretnének, mint igenet elfoglalni.
Négy-öt tagunk van, aki rendszeresen jár agyagozni, és nagyon nagy kedvel csinálják. Sőt, van egy tagtársunk, aki tényleg szó szerint sikerpaktát nem hall. Ő gyerekkora óta siket volt, és felnőtt korában, tehát 35 éves kora körülített, most fokozatosan vesztette a látását. Egyébként könyvkötő volt, egy nyomdában dolgozott, és ő annyira, tehát úgy próbáltuk így aktivizálni, mert amikor bekövetkezett ez a végleges állapota, hogy már ugye siket volt, tehát jelenleg kommunikált, és már felnőtt korában nem is látott, hát ugye otthon volt egész nap, és akkor igazán nem csinált semmit, hogy igazából a Kerámia Klub által tudtuk egy kicsit felrázni, és nagyon egy tevékeny, aktív tagja lett az egyesületnek. Amilyen alkotásokat csinál agyagból, hát azt nem is gondolná az ember, hogy egy látás szempontjából, ha mondjuk egy vakembert csinálja, mert annyira ilyen az állatokat, növényeket, egyéb tárgyakat, annyira jó aránymértékkel csinálja, korongozik is, tehát gépen korongozik is. Többször nyert díjakat, például a Lions Club szoktam megszervezni, úgy tudom, két évente vagyok fesztivált, és akkor oda is mindig benevez. Tehát több kiállítás, több más kiállítás volt, ahol ott is különböző díjakat nyert. Tehát négy-öt tagunk van, aki nagyon-nagyon szeret kerámiát nagyobozni. Hát az aktivitással kapcsolatban, hogy annyit tudnék hozzátenni, hogy ugye így a elmondásunk szerint, ugye, hogy kevésbé sportolnak, ez talán a személyes idejétől is függ, meg ugye könnyebb otthon lenni, mint kicsit megerőltetni magunkat, meg küldeni azért, hogy legyen segítő sporttársunk, látóhalló sporttársunk, ugye egy kicsit ugye nehezebb dolog. Azt tudnám emellé mondani, hogy látszólag azért is mondhatjuk azt, hogy talán kevesebben aktívak, mivel az egyesület most jelenleg ugye főleg Budapest központú. Tehát vidéken nem nagyon vannak ilyen egyesületi, tagegyesületi részünk. Hát Mohácson van úgy a Gyanári Egyesület, az meg a másik ugye, hogy Debrecenből, Zala-megyéből, tehát az ország távolabbi pontjairól nehezebben tudnának eljönni a tagjaink föl Budapestre a programokra. A programok egy része hétköznap zajlódik, tehát akkor a tervezők, nyilván a munkatársak is akkor érnek rá, illetve hát ugye az egyesület életében így alakult ki. Ugye az a másik hátránya, hogy több tagunk ugye egyedül él, vagy aki siket vak, vagy pedig vak, vagy siket, vagy nagyot halló, idősebb házastársával nehezebben tudnak megmozdulni egymásra, tehát ezért ez az egyik ilyen úgymond hátrányban, hogy jelenleg még igazán Budapesten és Pest megyében, meg Pest Budapest oldás körzetében működünk. Tehát nem tudunk nagyon bemozdulni Debrecenből tagokat. Debrecenben is konkrétan mondjuk nagyon sok tagunk van, 15-20 fő is. Abból látjuk a úgymond aktivitásokat, hogy mindig nagyon várják, jeleznek, hogy mikor jelenik meg az új szentüles újságunk, egyesületi újságunk, amit a kolléganőm Petner Kata szerkeszt ír. Igazából az újsággal tudjuk megszólítani, úgymond aktivált tenni a vidéken messze élő tartásainkat. Tehát az újság tartja össze
az egészséget. Illetve akkor én hozzátenném, hogy igazából az újságban, most már az idei évtől negyed évente kerül kiadásra, illetve negyed évente igyekszünk megjelentetni. Minden olyan eseményről, illetve minden olyan dologról igyekszünk, és igyekszünk benne beszámolni, ami fontos volt, és ami abban az elmúlt három hónapban történt, legyen az egy nyári tábor, legyenek azok délutánok, vagy esetleg tolhat bármilyen mértékben érintő fontos információ.
Elektronikus formában is.
Elektronikus formátum az elsődleges, de papír alapon is nagybetűs kiadásban, illetve brejnyomtatásban is a tavalyi év végéig, mert hogy az anyagi kereteink sajnos szűkösek, és pályázatot sajnos az idén nem sikerült még találnunk, illetve nem sikerült anyagi forrást teremtenem arra, hogy ismét fizikai formát öltsön az újság, de igazából törekszünk arra, illetve hát én személy szerint törekszem arra, hogy minden tag, aki szereti és olvassa valamilyen formában, megkapja, tehát hogy...
Belső terjesztésű,
igen, elsődlegesen.
Hát
a honlapunkra fel szokott kerülni, mert hogy oda felrakjuk, tehát azért ott kiadványok között nyilvános, de igazából mindig a legutóbbi, hogy a nem az éppen aktuális, hanem az előtti szám kerül fel a honlapra, tehát mindig egyen hátrébb vagyunk, mint ami éppen közkézen forog, mondjam így. Pont azért, hogy ugye mondjam azt, hogy bárki belenézhet tulajdonképpen, tehát nem semmi olyan titkos
az éppen akkori aktuális dolgokról, tehát csak később vagy valamilyen más formában értesülnek a tagok.
Ugye lehet az Egyesületnek tagja valaki?
Az Egyesületnek, akkor ezt most úgy röviden és tömören megpróbálom elmondani, működik nálunk egy úgynevezett felkutatási program, aminek segítségével megpróbáljuk megtalálni az országban bárhol lévő látás-hallássérült embereket. Ennek mondjam azt, hogy hozományaként kapcsolatban vagyunk nagyon sok látássérült szervezettel, tehát az összes megyei látássérült szervezettel, illetve hallássérültek szervezeteivel is. Illetve hát ugye gyerekek vonalán, iskolákkal, óvodákkal, és igazából mindenhonnan várjuk, hogy jelezzék, hogyha egy idei látás-hallássérüléssel élő gyermekkel, vagy esetleg felnőttel találkoznak. Igazából a tagság, mint olyan, elsődlegesen ugye egy idei látás- és hallássérüléshez kötött, legyen ez egy gyengénlátás, nagyot hallás kombináció, vagy egy gyengénlátás, teljes sikettség, tehát igazából a látássérülésnek, illetve a hallássérülésnek mondjam azt, hogy úgymond bármilyen foka egyben, és tulajdonképpen a tagság, mint olyan, úgy mondjam azt, hogy történik, tehát taggá úgy válhat valaki, hogy bejön hozzánk az Egyesületbe, jelen pillanatban az 5. kerületben a Múzeum körút 3 szám alatt, igen, a 2. emeleten vagyunk megtalálhatóak, és itt a kolléganőnk felvesz egy adatlapot, és ennek az adatlapnak alapján lesz
illető,
bekerül a nyilvántartásba megfelelő
hallás, illetve látássérülést
igazoló. Igen, ez az alap. És innentől kezdve, hogyha valaki taggá válik.
Meg hát éves tagdíjat, 1000 forint, tanulatos befizetésével lehet tag valaki. Még egyiket mondanám el, hogy ennek kapcsán jutott eszembe, hogy
hogy ugye a rehabilitáció és maga a jelnyelvi tolmács szolgáltatás is az nem tagsághoz kötött, tehát nem is lehet tagsághoz kötni, tehát nem kell egyesület tagnak lenni ahhoz, hogy valaki a rehabilitációba bekerüljön, vagy éppen a tolmácsolási szolgáltatást igénybe vegye, ha arra van szüksége. Hát mi igyekszünk természetesen azokat az érintetteket is, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe veszik, kapcsolatba kerülnek ezzel a szolgáltatással, azok is hát, belépjenek az egyesületbe, és mégis erősítjük az egyesületet, mert azért fontos lenne, hogy minél többen az érintettek közül tagok legyenek, és létszámban is minél jobban megtámogassák az érdekvédelmi erejét az egyesületnek.
Jó, szépen. Ezt azért tettem fel ezt a kérdést, mert van egy ismerős házaspár, Gáspár László ismerje, mivel itt már többször találkoztunk, és feltették számunkra a kérdést, de feleségemnek is már van arról készüléke, bár nehezen tud hozzá idomulni, és inkább anélkül próbál létezni, de már elérte azt a küszöböt, amikor már javasolt a hallókészülék, és feltették a kérdést, hogy miért nem lépünk be ezen egyesületbe, illetve legalábbis miért nem lép be. Most akkor mindjárt felteszem a kérdést, ha ő tanká válik, én, aki csak látássérült, illetve hát a retinitis pigmentosa teljesen lett alult, úgyhogy nálam a látásvesztés az 100%-os, de a hallásom, hála Istennek, a gyors beavatkozás és a nem a Fasher-szindróma jelenléte okozta, tehát teljesen helyreállt. Akkor én ő mellette, mint pártolótag.
Igen, pártolótag lehet.
Egyébként pártolótag sajnosségben létezik,
tehát a hozzátartozó is. A hallókészülékemet azért nem tudom hordani, mert ugye olyan valahogy nem tudom, nem jól csinál, állandóan begyulladt tőle a hallójáraton, tehát fáj a hallójárat, ideig, óráig tudom használni, de aztán kénytelen vagyok pihentetni a fülemet, mert egyszerűen nem. Tehát annyira fáj a hallójárat, hogy nem tudom a készüléket használni.
Az audiológián vagy a fülorvégészeten nem mondtak valamit, hogy milyen fajta hallókészüléket javasolnának?
Hát ott csinálták, de én nekem nem mondtak az ég egy világban semmit. A doktornő azt mondta, hogy ő fogta és csinálta, tehát vette le a mintát és csinálta a hallókészüléket. Úgyhogy nekem az se volt, hogy na van ilyen vagy amolyan, hanem van egyféle, amit ő gondolt, hogy az nekem jó lesz, és akkor ennyibe maradt.
Jó,
akkor én azt javasolnám, hogy úgyis vége lett a beszélgetésnek, ezt meg utána tudjuk tisztázni. Még egy kérdésem lenne, van-e olyan, ami nem hangzott el, és el szeretnétek mondani?
Hát a világnapját.
Hát ugye a világnap, ugye siket a világnapját is. Idén ünnepeltük először, a június 27-e, Helek Keller már említett Siketlap nemzetközi példaképnek a születésének a napján, amit a világszövetség, a Siketlapok világszövetsége jelölt ki mint világnap. Idén ünnepeltük először egy jótékonysági koncerttel, a Kernel Nőkvívós zenekar jó voltából, még június 23-án. És 27-én pedig a Millenáris Parkban voltunk, ahol hát, igyekeztünk érzékenyítő programokkal az érdeklődők számára bemutatni a Siketlap állapotot, és hát természetesen jövőre szeretnénk ezt folytatni, és hasonló programokkal fogunk majd készülni. Most még ugye ez nyilván egy nagyon fejlődés, illetve megbeszélés alatt van, hogy most jövőre ilyen programokkal várjuk az érdeklődőket, de reméljük, hogy sikerül jó programokat szervezni, és megfelelő támogatást is szerezni hozzá, és a rendezvények is kencs még az a legnagyobb gond, hogy már a megrendezés az is forrás szükséges, a helyet akarunk biztosítani a programnak.
Jó, hát köszönöm szépen, és kívánom nektek, hogy sikerüljön egyre több embert elérni, mert valóban nagy szükség van rátok, és akkor utána, amit itt az előbb közben szóltam, azt be tudjátok fejezni ezt a beszélgetést.
Köszönjük a meghívást!
Köszönjük szépen
a meghívást!